kedves testvérek, ma délelőtt az efézusi levélből, tehát Pál apostolnak Efézus beliekhez írott leveléből olvasom az útmutatónkban hétre kijelölt igét, egy kicsit kiterjesztve, kicsit tovább olvasva a második fejezetnek a 19., 20., 21. és 22. versét fönnállva hallgassuk meg. Tehát Pál apostolnak Efézus beliekhez írott leveléből a második fejezetnek a végét, a 19. verstől a 22. versig így hallgassuk. Ezért én már nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek és házanépe az Istennek, akik fölépítettetek az apostoloknak és prófétáknak alapkövén, lévén a szebblekkő maga Jézus Krisztus, kiben az egész épület szép renden rakattatván nevekedik szent templomá az Úrban, akiben ti is együtt építettek Isten hajlékává a lélek által. Eddig olvasom az igét. Kedves testvérek, egy nagyon nagy titkot állít elénk az apostol ebben a részben, hisz Isten egyházáról, népéről beszél, és egy olyan dolgot szeretne elénk állítani, ami nagyon sok ember számára el van rejtve. És nem azért van elrejtve, mert Isten nem akarja ezt világossá tenni, hanem azért, mert nem élik át, nem tapasztalhatják meg Isten népének, Isten országának azt a csodáját, mert nem akarnak ehhez a néphez tartozni. Isten titkokat akar elénk állítani, titkokat akar megfejteni nekünk, és minél több titkot értünk meg abból, amit ő elénk állít, annál gazdagabbá válik a mi életünk, és egyre inkább beletartozhatunk Istennek abba a népébe, amely között aztán átélhetjük Istennek a csodáit. Az elmúlt héten gyerekekkel voltunk fönt Hejcén, és az egyik gyerek a morzsa szedegetésnél azt mondta, hogy hát ugye a tábornak a címe a titkos ügynök tábor volt, és a titkos ügynök volt, tehát titkos ügynökeket próbáltunk ott ebben a táborban kiképezni, persze nem abban az értelemben, ahogy ezt a nagy hatalmak teszik, hanem titkokat próbáltunk megfejteni, és hát a színes könyvet vettük végig ezen a héten, ugye a Vasárnapi Iskolai Szövetségnek erre az évre ezt a témáját dolgoztuk fel mi is, és a végén az egyik fiú megszólalt, hogy hát azt vette észre, hogy titkos ügynök táborba jött, és a végén hittanos táborban jutott. Hogy hogyan változott át a titkos ügynök tábor egy hittanos táborrá. És akkor én elmondtam nekik, és ott a végén, amikor szólhattam, hogy hát tulajdonképpen valóban titkokat fejtettünk meg, és a titkos ügynöknek mindig az a feladata, hogy titkokra rájöjjön, hogy megértse, és ezzel a titkokkal tudjon tovább menni az élete, az ő feladata, a szolgálata, az aztán ezzel sokkal jobban kiteljesedhet, és mi is titkos ügynökök vagyunk, az Isten népe, is tanulhattunk ezen a héten, hisz ugye öt színen keresztül megtanulhattuk az Isten minden csodáját, amit az ember életében elvégzett. Beszéltünk az aranyról, beszéltünk a feketéről, beszéltünk a pirosról, beszéltünk a fehérről és a zöldről. És mondtam nekik, hogy milyen érdekes, hogyha ezeket a színeket elmondjuk, felsoroljuk, akkor sok embernek nem jut eszébe semmi róla, csak színek, amelyek lehet, hogy valamire emlékeztetik. És elmondtam nekik, hogy ti pedig titkos ügynökök vagytok, mert olyan csodákat, vagy olyan titkokat érthettetek meg ezen a héten, amiről tudhatjátok, hogy az arany, azaz az aranyváros juttatja eszünkbe, amit Isten nekünk elkészített. A piros azt juttatja eszünkbe, vagyis a fekete azt juttatja eszünkben, hogy bűneinkben élünk, hogy minden ember bűnös, és hogy van erre lehetőség, hogy bűneinkből megszabaduljunk Jézus Krisztus vére által, ami a pirosat jelenti, és milyen tökéletesen megérthetjük, hogy a fehér szín a tisztaságnak a színe, amit azért gyerhetünk el, és azért lehetünk tiszták, mert Jézus megtisztít az ő vére által, és a zöld szín pedig, hogy ebben a szeretetben, ebben az életben, amit Jézus Krisztustól tisztán, szentül kaphatunk, ebben növekedhetünk. És elmondtam nekik, hogy igen, ezek a titkok a mieink lehetnek, és ha majd hazamegyünk a táborból, és meglátjuk talán az aranyat, vagy meglátjuk a pirosat, vagy a feketét, vagy a fehéret, vagy a zöldet, akkor már nem azt fogjuk gondolni, mint amikor ide eljöttünk ezekről a színekről, hanem Isten eszünkbe juttatja, hogy Isten hogyan szeret bennünket, és hogy szeretné azt, hogy mi az ő közelében lehessünk. Azt mondja Pál apostol ma itt, hogy nem vagyunk mi már jövevények, nem vagyunk mi már zsellérek, hanem mi polgártársai lettünk az Isten népének. Hogy milyen csodálatos dolog ez, hogy ez a titok a miénk lehet, ezt mi is megérthetjük. Ez a miénk is lehet. Pál apostol azt mondja a korintusiaknak, hogy legyetek követői ti is az én életemnek, mint ahogy én is követője vagyok a Krisztusnak. Legyetek követőim, járjatok ezen az úton, tapasztaljátok meg az Isten népével való közösségnek az áldását, amit Isten nekünk ajándékozott, lehetővé tett az ő fia Jézus Krisztus által. És Pál erre bátorítja a testvéreket. Amikor ezeket a szavakat írja az efézusi gyülekezetnek, akkor már tudjuk, hogy fogságban volt. Bátorítást ad a testvéreknek, bátorítja őket, hogy éljék át az Isten szeretetének ezt a mélységét. Akkor is bátorít, amikor ő egy nehéz helyzetben van. Ó, hányan vagyunk olyan helyzetben, vagy hányszor kerülünk olyan helyzetbe, amikor úgy érezzük, hogy az életünk egy mélységes részhez érkezett, egy mély pontra érkezett az életünk, és ebben a helyzetben kellene nekünk esetleg embereket bátorítani. Nem vagyunk mi erre képesek. Hányszor mondjuk azt, hogy most hagyjatok békén, mert nekem is nagyon nehéz a sorsom, most nagyon nehéz időket élek át, most képtelen vagyok arra, hogy téged bátorítsalak, vagy esetleg neked tanácsokat adjak, hisz látod, emberileg nézve az én életem is romokban hever. Pál pedig, aki fogságba került, aki Rómából ír, mégis bátorítást ad. És azt mondja a gyülekezetnek, ott az efézusi levélnek az elején, hogy én Pál Jézus Krisztusnak a fogja. Én Pál Jézus Krisztusnak a fogja. Igen, ismerjük jól Pál apostol életét. Nem csak azt a részt ismerjük, amikor az Úr elhívta őt, és aztán a Cselekedetek könyve nagyon szépen elénk állítja, elénk tárja azokat a utakat, amiket Pál apostol végigjárt. Onnantól kezdve, hogy hogyan ragadta meg Isten őt, hogyan változtatta meg az életét, hogyan békítette őt ki önmagával. És aztán látjuk azokat a gyülekezeteket, amelyekbe eljutott, amiket megalapított, ahol tanított. Majd aztán a 21. fejezettől, a Cselekedetek 21. fejezetétől látjuk azt, hogy hogyan került ő rabságban, hogyan árulták őt el a zsidó főemberek, hogyan akarták őt megölni, Majd aztán látjuk azt, hogy Cézáreába találkozik Félix-szel, Festusszal, Agrippával, találkozik ezekkel a nagy emberekkel, bizonyságot tesz nekik, és aztán látjuk azt, hogy hogyan hajózik el, és viszik Rómába, ahol aztán tudjuk azt, hogy kivégzik őt, ahonnan már nem jött vissza, ahol az utolsó levelét Timóteusnak megírva elmondja azt, hogy én nem a nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, és végezetül eltétetett nekem az igazság koronája. És elgondolkoztam, hogy annyi keserűség lehetne Pál apostolban. Annyi megbántás, annyi olyan érzés, amire azt mondhatnánk, hogy hát nincsen igazság, nem, nincs igazság az igazság szolgáltatásban, nincsen igazság a testvérek részéről. Szóval annyiféle keserűség is, annyiféle gondolat lehetne Pál apostolban. De amikor ő ezeket a sorokat írja, mégis bátorít. Miért? Mert lehet, hogy emberileg nézve ő valóban fogoly. És lehet, hogy az is igaz, hogy emberek miatt került fogságra. De Pál apostol úgy gondolkodott, hogy ő testileg, lelkileg nem az embereknek a fogja, hanem annak az Istennek a fogja, aki kezében tartja az ő életét. Testvérek, mit jelent Isten népéhez tartozni? Az, hogy abban a biztonságban élhetek. Abban a tudatban élhetek, hogy minden pillanatban az Isten tenyerén vagyok. Bármi történik velem. Hisszük mi ezt? Hisszük mi azt, hogy bármilyen helyzetbe kerül az életünk. Legyen az szép, jó, vagy talán fájdalmas és nehéz, hogy akkor is az Isten tenyerében vagyunk. Igen, talán akkor érezzük, amikor úgy jól mennek a dolgok. Amikor úgy érezzük, ahogy az egyik énekünk mondja, hogy járunk a napsugaras hegyeken. Amikor esetleg úgy érezzük, hogy most eljutottunk arra a megdicsőülés hegyére, ahol azt mondanánk mi is az Úrnak a tanítványokkal együtt, hogy Urunk, jó nekünk itt, készítsünk három hajlékot, és akkor úgy érezzük, hogy na hát ez az, amiért érdemes az Úrral járni. Átélni magasságokat, átélni a csodákat, átélni azt, hogy Isten megnyilatkoztatja magát, és tényleg nincsen semmi problémánk. Igen, ezt várjuk, és akkor arra gondolunk, hogy na hát ez az, amit az ige mond, hogy így az Isten tenyerén lenni. De nem csak akkor vagyunk az Isten tenyerén, amikor ezeket a dolgokat tapasztaljuk meg. Pál azt mondja, hogy én a Krisztus fogja vagyok. És én most is ugyanúgy átélhetem azt, amit az ige megígért, amit Jézus megígért. Emlékezzünk, csak azt mondja az Úr Jézus, hogy egyetlen egy hajszál sem hullhat le a fejünkről, anélkül, hogy azt Isten ne tudná. Igen, gyerekeknek mindig szoktuk említeni, vagy így szoktuk mondani, hogy gondolkozzunk csak el, hogy hány hajszál van az embernek a fején jobb esetben. De hogy erről az Úr tud? Igen, még azt is tudja, hogy ha az ember idősödik, főleg a férfiaknál elmennek a hajak, hajszálak, de ezt is tudja, ismeri. És de elsősorban nem ezért mondja, hanem ugye, ahogy szoktuk mondani, hogy mennyi hajszál hullik ki a sok gondtól és tehertől az embernek, de erről ő tud, ő számon tartja ezeket. És Pál tudja azt, hogy ő ezekben a helyzetekben is az Úr szolgálja, és az Úr közelében élhet. És hogy Isten gondoskodik rólam. A 118. Zsoltárban található az a nagyon szép Zsoltár vers, amikor azt mondja a Zsoltáríró, hogy velem van az Úr, nem félek, ember mit árthat nékem. Velem van az Úr, nem félek. És Pál apostol ezzel a hittel bátorítja a gyülekezetet, emlékeztetve őket arra, hogy Isten megőriz bennünket, és semmi nem történik Isten akarata és Isten terve nélkül. Amikor az Úr Jézus Pilátus elé viszik, és Pilátus mindenáron szeretné őt elengedni, szeretné azt, hogy legalább valamit mondjon neki, szeretné azt, hogy ebből az emberből kihúzzon néhány szót, amivel aztán segíthetné azt, hogy ne kelljen elítélni, és Jézus hallgat. Nem beszél. És akkor Pilátus megkérdezi tőle, hogy hát miért nem szólsz? Nem tudod azt, hogy az én kezemben vagy? És hogyha akarom, akkor meghalsz, elveszel, ha akarom, akkor pedig szabadon bocsáthatlak. Az én kezemben vagy. És Jézus pedig így válaszol neki, hogy semmit nem tehetsz, csak azt, amit az én mennyei atyám megenged. Testvérek, érezzük mi ezt? A magunk életére nézve, hogy semmi nem történik az életünkben, csak az, amit a mi mennyei atyánk megenged. Nincsen olyan hatalom, aki felülírná mindazt, amit Isten eltervezett. És éppen erről beszél az apostol, hogy mit jelent Isten népén életében, az Isten népe között élni, hogy minden az ő kezében van. Minden. És mi ebben a hitben és ebben a csodálatos közösségben élhetünk. Amiről a tékozló fiú egykor azt mondta, hogy az én atyámnak a házában még a béresnek is jó dolga van. Ott mindenki megtapasztalja az atyának a közelségét, azt a biztonságot, amit ő tud nyújtani az embernek. És a tékozló fiú, aki elmegy, aki mindenét eltékozolja, úgy megy vissza, hogy ezt a biztonságot hadd tudja megtapasztalni. Pál erről beszél az efézusi véneknek, hogy olyan jó lenne, ha ti látnátok azt, hogy egy olyan családnak, egy olyan közösségnek a tagjai lehettek, ahol átélhetitek ezt a csodát, ezt az örömöt. És amikor Pál apostol Jeruzsálembe megy, éppen az efézusi gyülekezet véneit hívja oda magához, ott a Cselekedetek könyvének a 20. fejezetében, már tudja azt, hogy mi lesz az ő sorsa, és akkor magához hívja az gyülekezet véneit, a maga példáját állítja eléjük, és azt mondta nekik, hogy viseljetek gondot erre a nyájra, amiben Isten titeket vigyázóvá tett. Igen, lesznek nehéz helyzetektek, és jönnek majd olyan emberek, akik szeretnék összetörni ezt a kis nyájat, szeretnék szétszéleszteni ezt a nyájat, de azt mondja, hogy de ti maradjatok meg azon abban, amit tőlem tanultatok. Vigyázzatok ezekre az emberekre. Testvérek, az Isten népe között átélhetjük az isteni segítséget. De arról beszél Pál apostol, hogy ebben nekünk is részünk van. Úgy szeretnénk azt, hogy abban a csodálatos népben, Isten népében minden nap megtapasztaljuk az áldást. De nézzük csak meg, hogy mit mond az apostol. Ki fölépítettetek az apostoloknak, a prófétáknak az alapkövén, a szegletkő ugyan maga Jézus Krisztus, akiben egész épület szép renddel rakattatván nevekedik szent templommá az Úrban, akiben ti is együtt építettek Isten hajlékává a lélek által. Hogyan lesz az Isten temploma olyanná, hogy abban jó legyen lenni? Isten az alapja ennek az épületnek. De hogy milyenné válik ez a templom, hogy milyenné válik ez a közösség, és hogy mennyire tudjuk ebben mi jól érezni magunkat, ebben nekünk van felelősségünk és szerepünk. Hányszor hallják az emberek, és halljuk mi is hívő emberektől is, hogy hát ilyen a gyülekezet, vagy olyan a gyülekezet, ilyenek az emberek, vagy olyanok az emberek. Valóban így van. Isten népe nem egy tökéletes embereknek a közössége, vagyis nem tökéletes embereknek a közössége, hanem olyan embereknek a közössége, akik maguk is menekülnek az Úrhoz, akik szeretnék, hogy az életük jobbá váljon, de nem vagyunk tökéletesek. De igyekszünk, hogy olyanok legyünk. Hogy valóságá legyen az, amit az Úr Jézus mondott, hogy arról ismeri meg a világ, hogy ti az én tanítványaim vagytok, hogy egymást szeretitek. Csak ebben a közösségben tud az Isten bennünket gazdaggá tenni. Ő mindent megtett értünk. Ő meghalt értünk a kereszten. Ő lehetővé tette számunkra a tiszta életet. De hogy ezt a tiszta életet, ezt a szent életet, ezt a tökéletes életet hogyan fogjuk az életünkben megtapasztalni, ez rajtunk múlik. Annyira lesz bennünk a Krisztus szeretete, amennyire engedjük, hogy az mi életünket átformálja. Várjuk, hogy nagyobb legyen a szeretet? Olyan sokszor elmondjuk ezt, nem csak én, hanem sok-sok lelkész, ige hirdető, hogy testvérek, annyira lesz jelen egy közösségben, az Isten népe között a szeretet, amennyire mi képesek vagyunk azt oda vinni. Az az ember, aki mindig csak várja, hogy kapjon az emberektől szeretetet, megbecsülést, az nem fog kapni. De hogyha mindenki adni akar, akkor Isten népe valóban gazdaggá válik. Pál azt mondja, hogy ezt kellene tenni, és ő ebben is magát akarja elénk állítani. Azt mondja, hogy legyetek ti is az én követőim, mint én is a Krisztusnak. Miben? Hát először is az alázatban. Mert testvérek, ebből van a legkevesebb. Amikor azt mondja a Pál apostol, hogy ő a legkisebb, az előbb felolvasott részben, nekem minden szentek között a legkisebbnek adatott a kegyelem. Nem, testvérek, mi nem akarunk kicsik lenni, mi nagyok szeretnénk lenni. Mi meg akarjuk mutatni, hogy ki a nagyobb, ki a jobb. Mi mindig harcolunk, versenyzünk egymással. Éppen a gyerektáborban mondtuk, amikor ilyen feladatok voltak a gyerekeknek, hogy gyerekek, nem harcolunk egymással, nem az a célunk, hogy legyőzzük egymást, a versenyzés az fontos, hogy elnyerjük, hogy miénk legyen a jobb, de nem az a fontos, hogy közben pedig a másikat bántsuk, hogy legyőzzük. Nem legyőzni akarunk, hanem versengeni. Ami egészséges. Pál azt mondja, hogy ő úgy akar győzni, hogy a legkisebb lesz. Nem véletlenül mondja az Úr Jézus, hogy aki köztetek nagy akar lenni, az legyen mindenki szolgája. És Jézus ebben is példát adott nekünk. Pál azt mondja, hogy ő ebben is követni akarja az Urat, amikor ott az utolsó vacsorán, emlékezzünk csak meg, senkinek nem jutott eszébe, hogy megmossa a többieknek a lábát, és Jézus pedig vette a tálat, kötényt kötött maga elé, és elindult megmosni a tanítványok lábát. Ez az alázat. De nem csak az, hogy én megmosom a másik lábát, vagy most mind szolgálok neki, hanem az is nagyon nehéz, és ahhoz is alázat kell, hogy elfogadjam ezt. Mert az a történet erről is szól, amikor Jézus mosni akarja a tanítványok lábát, és odajut Péterhez, és Péter azt mondta, hogy Uram, az én lábamat ne mosd meg, és azt mondja neki az Úr, hogy ha nem engeded, hogy megmossam a lábad, akkor semmi közünk nincs egymáshoz. Akkor nincs veled közösségem. Testvérek, a legcsodálatosabb és a legfontosabb dolog az ember életében, vagy emberek életében, amikor tudunk elfogadni és tudunk adni. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy ilyen közösség legyen közöttünk. Talán említettem már, hogy mindig előttem van az a kép, amikor gyerekkoromban édesapámat megműtötték, és nem tudott lehajolni, nem tudott semmit csinálni, és esténként emlékszem arra, ugye akkor még nem volt még fürdőszobánk sem gyerekkoromban, és édesanyám esténként megmosta édesapám lábát. És mi a gyerekek néztük, és hát egy kicsit magunkban még hát megmosti a másik lábát, mert hát mi is megmostuk a lábunkat, de hogy valaki megfogja a másik lábát, és akár még a koszt is, ami éppen a kertből jött, azt lemosni a másik lábáról, ez nem volt könnyű dolog. És nem volt könnyű ezt nem csak annak, aki teszi, hanem annak is, akinek ezt el kell fogadni, hogy én képtelen vagyok rá. Hát ez az a testvéri közösség, ez az alázat, amiről beszél az apostol, amiben szeretné, hogy mi is hasonlóképpen cselekedjünk, mert mi az, ami ezt az alázatot kimunkálja? Az a szeretet, amit Isten rejtett el a mi szívünkben. Édesanyám szó nélkül megmosta édesapám lábát. Miért? Aztán nem kell ehhez nagy tudomány, hogy kitaláljuk, mert szerette. Lehet, hogy mással ezt nem tenné meg, nem tudom. De hogy valaki, akit szeretünk. És Pál apostol erről a szeretetről beszél. Amit Isten végez el a mi szívünkben. Ő plántálja belénk ezt a szeretetet, az ő szeretete által. Alázat, megértés, együttmunkálkodás, egymásnak a segítése nem megy másképp, csak akkor, hogyha az az alázat, amit Isten képes az emberben kimunkálni, az párosul azzal a szeretettel, amit mi magunk is megtapasztaltunk az Isten jelenlétében. Igen, ez az a szeretet, amit Pál megmutat számunkra. És Pál ezért mondja, hogy ő nem méltó erre a szeretetre, de Isten mégis nagy szeretettel vette őt is körül. És amiről olvasunk az igében, amit Jézus nagyon világosan elénk állít, hogy nincs nagyobb szeretet annál, mint hogyha valaki életét adja a barátaiért. Isten egy ilyen közösségre hív el bennünket. Isten egy ilyen közösséget akar építeni a mi életünkben. Azt mondja, hogy Jézus elkészítette, nem vagytok immár jövevények, zsellérek, hanem most már polgártársai lehettek az Isten népének, mert Jézus Krisztus lehetővé tette ezt az ő halála által. Ez az épület szépen elkezdett dövekedni, akár a próféták, vagy a Jézus Krisztus, keresztül, és ez az épület ma is növekedik, és ennek az épületnek mi is a tagjai lehetünk, részesei lehetünk, akiben Isten együtt épít bennünket a lélek által. Úgy, hogy van vágyódásunk oda, van vágyódásunk Isten népe közé tartozni, Isten népéhez tartozni, mert megtapasztalhatjuk, hogy velem van az Úr, nem félek. Ember, mit árthat nékem ebben az isteni közösségben? És átélhetem azt, hogy ez a közösségben, ebben a közösségben Isten szeretete kezd munkálkodni úgy, hogy kimunkálja bennem az alázatot, és kimunkálja bennem azt a szeretetet, amit én is átélhettem és megtapasztalhattam. Így akar bennünket felépíteni Isten a lélek által Isten hajlékává. Nem vagytok immár jövevények és zsellérek. Vajon akarunk-e ennek az épületnek a részesei lenni? Vajon akarjuk-e átélni azt, hogy az Isten közelségében élhetünk, és egymás terhét hordozhatjuk? Pál apostol egész életében ebben a közösségben élt. Ezt a közösséget építette. Ebben a közösségben mozgott, élt és mozgott. És ebben a közösségben élte át Isten szeretetét. Még akkor is, hogyha sokszor nem volt tökéletes ez a közösség az ő testvéreivel. De Isten adott elég alázatot, elég szeretetet neki, hogy ez a közösség megmaradjon, és ez a közösség tovább épüljön. És ezért mondja azt, hogy legyetek ti az én követőim, mint én is a Krisztusnak. Ti is járjatok ezen az úton, és éljétek át az Isten egyházának, az Isten népének ezt a csodáját, amit a testvéri közösségben, Isten jelenlétében, a lélek által tapasztalhatunk meg. Pál még akkor is ezt a közösséget építi, amikor már elkészül. Amikor már tudja, hogy ő már megáldoztatik. Az ő életének már kevés az itt, a Földön lévő ideje. De arra bátorít bennünket, hogyha boldog, teljes, tiszta és gazdag életet akarunk élni, akkor ebben munkálkodjunk. Építsük azt a lelki házat, azt az isteni hajlékot, amit elkezdtek elődeink, talán szüleink, vagy még nagyszüleink, vagy a próféták, hogy az a ház tovább épüljön, és hogy ebben a biztonságos hajlékban élhessünk mi is, és élhessenek majd unokáink, akik tovább viszik ezt az épületet, és akik ugyanúgy abban a biztonságban és abban a szeretetben élhetnek, amit Isten elkészültet nekünk ebben a hajlékban. Igen, vágyunk-e ezután a hajlék után? Szeretnénk-e azt, hogy a gyermekeink ebben a hajlékban, ebben a biztonságban éljenek? Az Úr azt mondja, hogy ha akarjuk, ha vágyunk rá, ha mi is követjük ebben Pált, ahogy ő követte a Krisztust, akkor ez a hajlék megmarad, ez a hajlék növekedni fog, és ez a hajlék nem csak a miénk, hanem a gyermekeinké is lesz. Éljünk ezzel a lehetőséggel. Használjuk ki azt, hogy Isten lehetővé tette számunkra ezt, és kérjük Istentől az alázatot, a szeretetet, az erőt, hogy ennek a hajléknak mi is a részesei lehessünk. Adja az Isten, hogy átéljük minden nap ennek a hajléknak, ennek a csodának az örömét és az áldását. Amen.